Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és gyerekek, most hozzátok szeretnék szólni először. Azt szeretném nektek először elmesélni, hogy egy alkalommal, amikor a gyermekeink nekünk is ilyen kisebbek voltak, akkor elmentünk ki az erdőre sétálni, és volt magas les. Tudjátok, mi a magas les? Tudjátok? Magas les, ahova föl lehet mászni. Igen. És fölmásztunk, és sok-sok őzikét láttunk a magas lesről. Láttatok már őzikét? Láttatok? Ugye? Autóból. Láttatok? Másztatok-e már valahova fel, hogy meglássatok valamit? Hova? Hova másztatok fel? Ki volt már magas lesen? Te is voltál. Ti is. És mit láttatok? Mit láttatok a magas lesen?
Az erdőt.
Az erdőt, a szép erdőt. No?
Földet.
Ja, földet, ahova ültetnek. És... volt egyszer egy bácsi. Ő fölmászott egy fára, mert volt egy valamit, nagyon szeretett volna látni, illetve nem is valamit, hanem valakit. Tudjátok, a kisgyerekek, kedves testvérek, tudjátok-e, ki volt az a bácsi, aki fára mászott, hogy megláthassa Jézust? Na? Zákeus, Zákeus. És azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti szeretnétek-e meglátni Jézust? Nem sokára el fog jönni, és akkor megláthatjátok, de mit tehetünk most, hogy meglássuk őt? Mit tehetünk most azért, hogy megismerjük Jézust? Jót. Hogyan ismerhetjük meg Jézust? A szüleitek mit szoktak nektek tenni, hogy ti megismerjétek Jézust? Történeteket, Jézus tanítását, elmondani, hogy Jézus hogyan született meg, hogyan élt itt. Szerette Jézus a kisgyermekeket?
Igen.
Ugye? Ölébe vette őket, megáldotta őket, és ti szeretnétek Jézust meglátni és találkozni vele?
Igen.
A jó Isten segítsen benneteket, hogy először ismerjétek meg őt, majd a szüleitek segítenek, meg a szombatiskola is, amikor foglalkozás van, és hogyha megismeritek, megszeretitek Jézust, akkor egyre jobban várjátok, hogy mikor jön már el Jézus, hogy találkozhassunk vele. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal ezt a történetet vegyük át közösen. Lukács evangélium a 19. fejezetéből. Lukács evangélium a 19. fejezetéből olvassuk az első 10 verset. Lukács evangéliuma 19. fejezetéből így olvassuk a történetet. És Jézus bemenvén által ment Jerikón. És imé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezik Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhága egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő Jézus. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és mondanéki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Sietve leszállt, és örömmel fogadá őt. De amikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak: Uram, imé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves gyülekezet, a történetünk Jézus korában zajlott le. Jézus széllyel járt, jót tévén, tanított, gyógyított. És azt olvassuk, hogy amikor átment Jerikón, akkor volt ott egy főember, egy gazdag főember, Zákeus, és Zákeusban megfogalmazódott valami nagyon mély dolog. Ezt pedig ilyen egyszerűen írja le a Biblia. Igyekezett Jézust látni, ki az. Én először is ezzel a kifejezéssel szeretnék foglalkozni egy kicsit. Igyekezik. Gyerekek, tudjátok, mit jelent az, hogy igyekezni? Mit jelent?
Az, hogy sietni.
Sietni. Nagyon jó.
Gyorsan
csináljunk meg valamit. Igen. Tehát vannak célok az ember életében, és Zákeusnak volt most ez a cél került az első helyre. Igyekezett Jézust látni, ki az. Szép cél, jó cél. Régi történet, vagy ma is aktuális? Igyekezzék Jézust látni, ki az. És van-e ennek az igyekezetnek akadálya, nehézsége? Isten minden ember életében ezt szeretné elérni. Azt mondta Jézus János 17-ben, az pedig az örök élet, hogy megismerj téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Tehát Jézus azt mondta, hogy egyenesen az örök élet alapfeltétele, hogy mi igyekezzünk megismerni a mi Istenünket, a mi megváltó Jézus Krisztusunkat. Milyen életet élt eddig Zákeus? Milyen életet élt? Gazdag fővámszedő volt, aki elfogadta a rómaiaknál ezt a megbízatást, ezzel még nem is lenne baj. De hát hogyan lett ennyire gazdag? Ugye később mondja, hogy ezt a megbízatását ő nem becsületesen végezte, hanem nem csak az állam számára szedte be a vámot, hanem a maga számára is. Igazságtalanul, erőszakosan. Tehát egy olyan bűnös életű ember volt, akinek a gazdagság volt az istene, és most hallott egy másik Istenről. De ott van az akadály. Sátán gördít akadályt, mindent megtesz, ha mi Jézust akarjuk látni. Ha mi Jézussal akarunk közelebbi kapcsolatba kerülni, azonnal hozza az akadályokat. Rögtön azt olvassuk, de a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. Két akadály. Az egyik önmagából fakad, vannak adottságaink, amin nem lehet változtatni. Amik látszólag akadályai annak, hogy mi Jézussal közelebbi kapcsolatba kerüljünk. Legyőzhetőek-e az adottságbeli akadályok? Ugye azt mondja a leírás, hogy nem foglalkozott az adottságbeli akadállyal, mert igyekezett Jézust látni, hogy ki az, tehát a saját lényéből fakadó, az, hogy kis termete van, ezen ő nem fog tudni változtatni soha. Mert ilyen az adottsága, de megkeresheti azt a megoldást, hogy ő ennek ellenére láthassa Jézust. Vannak adottságbeli akadályaink, amik szeretnének meggátolni abban, hogy mi lássuk Jézust? Aztán ott volt a külső körülmény. Mert hogy Sátán nem csak arra emlék, ó, hát te akarsz hívő lenni, hát ilyen vagy, olyan vagy, meg különben is. Még Mózes is azt mondta Istennek, hogy nem tudok én beszélni, Uram, hát hogy követném a te útmutatásodat? De a külső körülmény az elég jelentős. Azt mondja, hogy a sokaságtól nem láthatta. Van olyan, hogy emberek eltakarják a vágyódó ember elől Krisztust? Ugye itt most már nem csak a fizikai eltakarásról szeretnék szólni. Hány ember mondja azt, hogy én nem hiszek Istenbe, amilyen az egyház, hát nem feltétlenül a miénket hallottam, de mi se vagyunk teljesen olyanok, hogy esetleg emberek nem mondhatnánk ránk ugyanezt. Eltakarjuk-e emberek elől Krisztust, az énünkkel? Látszólag azáltal, hogy én odahúzódok Krisztushoz, nehogy más a közelébe férkőzzön. Van egy másik történet is. Viszik a beteget hordágyon, hogy gyógyítsa meg Jézus, egy maga tehetetlen beteg. A tömeg annyira Krisztus köré zsúfolódott, még a házba se tudták bevinni. Mert annyira fontos volt, hogy én halljam, én lássam, a másik nem fontos, a másik nem érdekes. És ők is legyőzték a külső akadályt. Mert fölvitték, nem tudom, hogy vitték föl a ház tetejére, de fölvitték, megbontották a ház tetejét, leengedték a beteget. És akik addig nem mozdultak, jön le az a nyoszolya, az a hordágy, a hordágynak muszáj volt teret engedni, és kénytelenek voltak megengedni. Hát Zákeus nem furakodott, nem volt erőszakos, ugye más volt a helyzete. Azt olvassuk, hogy az igyekezet azt jelentette neki, hogy előre futott. Mikor fut az ember? Ha sietünk. Ha fontos, ugye hova sietünk? Ha nagyon szeretnénk, úgy van, ahogy mondjátok, nagyon figyelnek a gyerekek, nagyon ügyesek. Amikor nagyon szeretnénk valamit. Zákeus előre futott, felmászott egy eperfügefára, hogy lássa Jézust, mert tudta, hogy Jézus arra volt elmenendő. Vajon miért vágyott Zákeus ennyire arra, hogy Jézust megláthassa? Volt-e, lehetett-e előzménye Zákeus Isten keresésének? Lapozzuk fel Lukács evangélium a 3. fejezetét, mert a Biblia arról beszél, hogy Jézus megjelenésének volt egy útkészítője. Az útkészítő Keresztelő János volt, és nyilván az egész zsidó népet felrázta Keresztelő János tanítása, hiszen özöllöttek hozzá az emberek a pusztába, hogy hallgassák őt. Hatalmas híre volt Keresztelő János szolgálatának. Csak egy-két gondolatot olvassunk fel belőle. A 3. fejezet 4. verse, amint megvan írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja: kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Készítsétek meg az Úrnak útját. Mi az útkészítés? Bánjátok meg a ti bűneiteket. Térjetek meg az Úrhoz. Azt olvassuk utána, hogy minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak símákká lesznek. Máshol azt írja a Biblia, hogy a bércek rónává lesznek. Mit jelent ez a hegy, ez a völgy, ez a halom? Ez az egyenetlenség. A bűnöket. Amikor az ember úgy bűnös, hogy közben nagyra értékeli, nagyra tartja magát. Talán mások is nagyra értékelik, és nagyra tartják. Azt mondja, a hegy, a halom, a bérc megalacsonyítatik. A völgy. Mit jelképezhet a völgy? Amikor az ember talán magát is leírja, én semmit se tudok megvalósítani, én az Istennek se vagyok jó, a bűneim mélysége, persze a magassága is, az egyenetlen, amikor nem látszik se nagy büszkeség esetleg, se nagy csalódottság, kétségbeesés, hogy reménytelen a helyzetem, de mégis ott van az egyenetlenség, mégis ott vannak a bűnök. Azt mondja, a völgy betöltetik, a hegy a halom megalacsonyítatik, az egyenetlen egyenessé lesz, a göröngyös utak símákká lesznek. Az Isten előkészítő munkája, ami minden akkori zsidót megszólított. Aztán a 6. vers nagyon szép, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. A megváltó szolgálata. Meglátja minden test az Istennek szabadítását. Aztán, amikor arról beszél, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, mert a fejsze rávettetett a fák gyökerére, és az Isten még egyszer megöntözi, megkapálja, és várja azt, hogy gyümölcs teremjen. És akkor megkérdezték őt, hogy mit cselekedjünk tehát. És azt mondta a 11. versben, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs. Akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék. Eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. Megkérdezték őt a vitézek is, hát mi mit cselekedjünk? Mondanékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, elégedjetek meg a zsoldokokkal. És a 17. verset olvasnám még, ugye eljön majd, akinek nem méltó keresztelő János, hogy a sarujának a szíját megoldja, ő keresztel majd szentlélekkel és tűzzel, akinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét. A gabonát az ő csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Könnyű meghallani a feddést, a figyelmeztetést? Könnyű ez embernek elfogadni, hogy ez most rólam szól, ez most nekem szól. Engem int meg. És azt láthatjuk, hogy keresztelő János üzenetében ott volt a biztatás, a bátorítás. Ott volt a tanács, az útmutatás. És ott volt az üzenet, hogy Isten elsődlegesen megtisztítani akar. Nem elítélni, hanem megtisztítani. Hogy a pólyva ne legyen ott az életünkben. Hogy tiszta gabona lehessünk, amit begyűjthet Isten az ő kincses tárába. Ilyen időszakban élt Zákeus, ilyen üzeneteket hallhatott, és amikor mindezt hallotta, akkor igyekezett Jézust látni, hogy ki az. Kereste a megoldást az életére. Kényelmes a megoldás keresése? Kellemes? De méltó az Isten nagy nevére. És Zákeust semmilyen nehézség nem tudta visszariasztani attól, hogy találkozzon Jézussal. Nem volt elég neki a törvény ismerete. Nem volt elég az, hogy jó, akkor ezen túl én annyit fogok csak kérni, amennyi jár. Hallott a szabadítóról. Szabadító nélkül képtelen az ember a változásra, a változtatásra. Nekünk Jézusra van szükségünk, hogy lássuk őt, hogy ki az, aki megszabadít, aki megtisztít, aki megígérte, hogy minden bűnből megtisztít. Azt olvastuk a 6. versben, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Van-e az életemben olyan dolog, amivel kapcsolatban vágyódom a szabadulásra? Nincs más gyógyszer. Isten lelke ezt munkálja bennünk. Igyekezzünk látni Jézust, hogy ki az most ezzel a problémámmal kapcsolatban. Aztán jönnek az akadályok, a nehézségek, de hát a gyengeségem hozzánőtt, a szokásaim, az életem része, nem egyszerű dönteni, változtatni. És úgy gondolom, hogy egyikünk se merné olyan nagyon gyorsan fölemelni a kezét, hogy az én életemben már nincs semmi olyan, amiben ne lenne szükségem a változtatásra. Hogy az életmód beli, hogy a szokás beli, hogy az indulataimmal kapcsolatos, vagy éppen halogatok valamit. De Isten, bármi nehézség, küzdelem van az életemben, vagy el kell fogadnom valamit. Igyekezzek Jézust látni, hogy ki az. És ne engedjek a bennem lévő nehézségeknek, ne engedjek a külső körülményeknek, hogy a sokaság esetleg nem látja ugyanezt a célt fontosnak. Azt olvastuk, Zákeus előre futott, felmászott egy eperfügefára, hogy lássa Jézust, és Isten válaszol. Ugye mit gondolhattak az emberek? Csak próbáljuk meg elképzelni. Zákeus ott van a fán, fölmászott, talán eltakarták a lomb, eltakarták őt a falevelek, látja, hogy közeledik, egyre jobban közeledik, egyre inkább látja Jézust. Az emberek kire figyeltek? Jézusra. És aztán odaér, az ő szíve vágya beteljesült, megláthatta Jézust, és akkor megáll Jézus, és megáll a tömeg. És Jézus felemeli a fejét. Mit tesz a tömeg? Mindenki fölfelé néz. Mit néznek? Kit néznek? Megszégyenülhetett volna Zákeus, hogy jaj, ezt a kellemetlen helyzetet én most, én a főember, a fővámszedő, ott a fán, ott leskelődök. Törődik ezzel Zákeus? Jönnek a nehézségek. Jön a megszégyenülés idézőjelben, hogy most mások mit gondolnak, mit mondanak. De Zákeus semmivel nem törődik. A valódi igyekezet minden akadállyal szembefordul, és nem engedi, hogy az akadályok eltántorítsák őt attól a céltól, hogy ő igyekezett Jézust látni, hogy ki az. És amikor Jézus föltekint, és ugye rögtön a többi ember is, Jézus azonnal megszólal, nevén szólítja, mindnyájunkat névről ismer, Zákeus. És mit mondott Zákeusnak? Zákeus hamar szállja alá. Miért sürgeti? Nehogy engedj bármilyen érzésnek. Nehogy engedj bármilyen kísértésnek, ami eltántorítana. Az, hogy te igyekeztél engem látni, az nagyon szép, nagyon jó, de nem elég. Itt meg ne állj, hanem hamar szállj oda, szállj alá. Mert a bűnödre gyorsan választ akarok adni? Mert én gyorsan szembesíteni akarlak önmagaddal? Nem ezt mondja. Semmi megszégyenítés, semmi kárhoztatás, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Azt mondta Jézus Nikodémusnak, hogy az Isten nem azért küldte a világra az ő egyszülött fiát, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy a világ megtartassék ő általa. Ellen White azt írja, hogy kárhoztatással nem sokra megyünk a nevelésben sem. Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem az isteni szeretet kényszerítő, késztető ereje, hogy én nem csak elindítani akarok benned egy folyamatot, hanem azt ki akarom teljesíteni, azt akarom, hogy hozzám tartozz. Ma nekem a te házadnál kell, a te házadhoz kell mennem. Nem látogatást. És amikor én megértettem, akkor a gyermek ima, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, ezt kitiltanám a hívő emberek otthonából, mert Jézus nem vendég akar lenni nálunk. Köszönjük, hogy most is itt vagy velünk. Ételt adtál és megáldod. Soha nem mondjuk, mert az beletörődés, hogy Jézus vendég, jön, megy. Amikor hívjuk, jön, ha nem kell, akkor nekem a te házadnál kell, ma, most. Most, amikor a lelkedben ez beérett. Nincs sürgetés. Jézus kivárta. Isten tud várni. Nem sürgette, hogy Zákeus, miért nem jössz már? Mert sürgetéssel sem lehet. Nekem a te házadnál kell maradnom. És ebben benne volt az, hogy Zákeus, eddig igyekeztél. Ezentúl is ugyanez az igyekezet jellemezzen az életed során. Ott kell maradnom nálad. És a segítséget ígérte Jézus. Zákeus ugyanúgy igyekezik tovább, sietve leszáll, örömmel fogadja Jézust, és a nehézségeknek vége. Amikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának. Mindnyájan zúgolódának, mondván, bűnös emberhez ment beszállásra. Egyedül marad Zákeus. Ott áll. Egy zúgolódó tömeggel szemben. Igazuk volt. Ki ellen zúgolódtak? Jézus ellen egy bűnös emberhez ment be szállásra. Elsődlegesen Jézus ellen. Jézus hogy mer ilyen emberrel közösséget vállalni? De másodszorban ez megszégyenítő volt Zákeus számára is. Bűnös. Nem méltó. Ugye emlékezünk olyan történetre, amikor egy római századossal kapcsolatban azt mondták, hogy méltó, hogy megted neki, mert ezt és ezt tette, és pártfogásába vonta meg a zsinagógát is ő építette. Adott ajándékot nekünk, tehát méltó. Bűnös, tehát méltatlan. És Isten kiket akar befogadni? A bűnösöket, a méltatlanokat. De ez az igyekezet méltóvá tette. Semmi más nem tehet méltóvá bennünket Isten előtt, mint az a vágy, hogy mi látni akarjuk őt. A méltatlanságunk tudatában ez az egyetlen érték az emberben, de ez se olyan önérték, mert ezt is az Isten munkálta ki bennünk, mert Isten munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt. Zúgolódtak, bűnös emberhez ment beszállásra. Hogyan viseljük a vádakat? Akár jogos, akár nem jogos. Az önérzet hogy reagál rá? Te beszélsz? Vagy igaza van, de akkor is hogy képzeli, hogy most így teszi? Az emberi természet a lehető legrosszabbul akar reagálni rá. És amikor Zákeus ezt hallja, akkor elhárítja ezt az utolsó akadályt is. Ugye igen, a ti szemetekben ez akadály, akkor ne legyen ez akadály. Mert a lelkét ez a teher nyomta, amit hallott Keresztelő Jánostól. És ott van a bűnvallása, ott van az elrendezése, és ott van Zákeus életében, hogy a terhet le akarom tenni. És Jézusnak egy nagyon egyszerű válasza van, amit a tömeg is hallhatott. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. A többiek Ábrahám fiának tartották magukat. Jézus nem azt mondta, hogy ő Ábrahám fia, ti meg nem vagytok azok. Tehát ti annak tartjátok magatokat? Ő is az. Tükröt állított eléjük. Hogy milyenek az Ábrahám fiai. Azt mondja, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves gyülekezet, mindnyájan elveszettek vagyunk. A Laodicea üzenet azt mondja, langyosak, akiknek újra mély megtérésre, mély buzgóságra van szükségünk. Hogy igyekezzünk Jézust látni, hogy ki az. Ezért mondta Jézus, védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, szemgyógyítóért fogadj el tőlem. És azért üzeni a Szentírás, hogy ha megtérsz, akkor hozzám térj meg. Igyekezünk Jézust látni? Vágyunk rá, hogy Jézus minél előbb eljöjjön? Olvastam most egy könyvet, Puritán írók sorozatban jelent meg. Az úrvacsoráról szól a könyv. És azt arról ír, egy fejezetet olvastam el belőle, nem enyém a könyv, ami arról szól, hogy tartsunk szívvizsgálatot. Mert a mi szívünk könnyen becsap bennünket. Erről szól a könyv, hogy milyen ravaszul és körmönfontan tudjuk mi úgy elrejteni a saját fogyatkozásainkat, hogy nehogy szembesüljünk vele. Ha mi laodicei állapotban vagyunk, akkor lehet, hogy kimondjuk azt, hogy igyekezünk, hogy mi szeretnénk Jézust látni, de ha a bűneinkre emlékezünk, a fogyatkozásainkra, akkor inkább az lenne a reális, ha menekülnénk Jézus elől. Mert amikor Jézus megjelenik az ég felhőiben, akkor ő megemésztő tűzként jelenik meg. Nem másként. Mindenki meg fog semmisülni, akinek az életében elrendezetlen dolgok vannak, maradtak. Ugye azt mondja, hogy lesz egy csoport, akik azt mondják a szikláknak, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi szélben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. A könyv beszél arról, hogy nekünk nagyon mélyen, nagyon komolyan kell kérnünk azt, hogy vizsgálj meg engem, Uram, ismerd meg szívemet. Lásd meg, mutasd meg, van-e bennem valami? Ott elrejtve, indíték, helytelen lelkület. Azt írja a könyv, hogy Péter őszintén úgy gondolta, hogy ő soha meg nem tagadná az Urat. Azt írja, hogy nem ismerte a szívét. Nem tudta, hogy mi rejtőzik benne. Ami le nem győzött fogyatkozás van bennünk, az elő fog jönni. Én attól rettentem meg, amikor egyszer azt értettem meg a Bibliából, hogy a végidőben csak két csoport lesz. Mert ha akiket Isten lelke elhagy, azok gyűlölni fogják azokat, akik Isten lelke vezetése alatt megszentelődtek, és Isten vezetése és oltalma alatt lesznek ezekben az utolsó megpróbáló időkben. Azt írja, hogy Dávid sem tudta, hogy mi lakozott benne. Dávid sem gondolta, hogy ő képes lenne azt a bűnt elkövetni, és még gyilkolni, gyilkoltatni is érte. Meg akarom venni ezt a könyvet, megrendeltem, hogy részletesebben átgondoljam, átolvassam, de nagyon megrendítő volt, ahogy azt próbálta ecsetelni, hogy mi nem ismerjük önmagunkat. Hogy ezért kell közel húzódnunk a megváltóhoz, és ezért fogadjuk örömmel a próbákat, a nehézségeket, hogy Isten ki tudja tisztítani belőlünk azokat a rejtett hajlamokat, ugye, mert ha azt mondtam, hogy Isten, illetve Jézus Krisztus, amikor megjelenik az ég felhőiben, akkor ő mint megemésztő tűz fog megjelenni, akkor van egy jó hír. Isten ma is megemésztő tűzként van jelen közöttünk. De ma még csak a bűneinket akarja megemészteni. Malakiás könyve azt írja, hogy ül, mint ötvös, és ezüst tisztogató, és megtisztít. És Zákeus ezt értette meg, hogy a bűn az elfogadhatatlan, a bűn az elválaszt. Ezért vágyott látni, ki az a szabadító, aki keresztel Szentlélekkel és tűzzel. És Isten ma is ezt állítja elénk, hogy ő a szabadító, ő ma is az ő szent lelkével és tűzzel akar jelen lenni az életünkben. A Szentlélek által elvezérel a bűnbánatra, vezérel, hogy az Isten útjában járjunk, az Isten akarata szerint, hogy a megváltó állandóan ott legyen a mi szemünk előtt, a mi szívünkben, és tűzzel, azt írja egy helyen a Biblia, hogy bevisz bennünket a nyomor kemencéjébe. Amikor nyomort érünk meg, amikor találkozunk azzal, hogy engesztelhetetlen vagyok, hogy haragtartó vagyok, hogy nem vagyok jó lelkű, nemes lelkű, amikor szembesülünk azzal, hogy könnyelmű vagyok, meggondolatlan vagyok, akkor Isten ki akar tisztogatni belőlünk minden ilyen le nem győzött hajlamot, hogy megszenteljen. Hogy amit olvastunk a szombatiskolában, hogy a homlokunkra írhassa az ő atyának nevét. Hogy fiaként lányaként, gyermekeiként tekintessen ránk, amit az apostol így fogalmaz meg, hogy még nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Az igyekezetben meg ne restüljünk. Nem elég, hogy megtértünk. Nem elég. Napról napra Jézussal kell élnünk és járnunk. És a Jóisten ebben akar nekünk segíteni. Ki Jézus, akit látni akarunk, akit látnunk kell napról napra? Ugye ő a teremtő, de ő adott megváltót is. Ő a mi tanítómesterünk. És ő az, aki hordoz bennünket, hogy megbocsássa minden bűnünket, meggyógyítson minden betegségünkből. Ő az, aki erőt ad a hétköznapokban, minden dolgunkhoz, a vasalástól kezdve, a kertrendezésig, mindehez ő ad erőt, a hitélethez is. Ő az, aki a Bibliát adta nekünk, az ő saját beszédét, hogy általa újra és újra halljuk az ő hangját, találkozzunk vele. Adja Isten, hogy amit a laodicei így üzenet így fogalmaz meg, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Igazából ez a Biblia vers kezdett el foglalkoztatni, hogy mit jelent az, hogy legyünk buzgóságosak. És én erre az egy gondolatra összpontosítanám a magam és mindnyájunk figyelmét. Ha ebben buzgóságosak vagyunk, hogy igyekezünk Jézust látni, akkor Isten áldása megnyugszik rajtunk. Elkezdi bennünk a jó dolgot, és aki elkezdi, az be is végezi a Krisztusnak, Jézusnak napjáig, ha ebben az igyekezetben meg nem restülünk, hogy őt akarjuk látni, őt akarjuk szemlélni. És akit sokáig szemlélünk, annak a képmására elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. És akkor kiábrázolódik bennünk a Krisztus. És a Jézus élete lesz látható a mi halandó testünkben. Adja ezt Isten mindnyájunknak kegyelméből. Amen. Istenünk, Pál apostol megfogalmazta azt, hogy kicsoda szakaszthat el minket a Krisztus szerelmétől. Felsorol minden lehetségest, és azt mondja, hogy senki és semmi. Drága Istenünk, segíts, hogy így legyen ez a mi életünkben is. Segíts, hogy sem nehézség, sem jólét, sem küzdelmek, sem magasság, sem mélység, sem az ellenségnek bármilyen fondorkodása is el ne szakíthasson bennünket tőled. Sem az énünk, a rossz szokásaink, a hibáink, a hiányosságaink. Add nekünk, kérve kérünk, Istenünk, ezt az igyekezetet, ezt a vágyódást, hogy mi téged akarjunk látni, téged akarjunk szemlélni, és soha többé le ne vegyük rólad a mi tekintetünket. Add Istenünk, hogy a világ ezernyi kísértésével szemben is oltalmat, védelmet nyerjünk te nálad. Azt a békességet, azt az életünk megnyugvását, megtisztulását hozó áldott állapotot, amire majd Jézus eljövetelekor ezt a választ hallhatjuk. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Segíts Istenünk, hogy tudjuk egymást is bátorítani, erősíteni, hogy legyen elég erőnk a bűneinkkel szembefordulni, hogy senkitől és semmitől ne riadjunk vissza, mert a te szereteted mindennél értékesebb. És add Istenünk, hogy ez adjon erőt, hogy a mindennapok hitharcát napról napra megharcoljuk, hogy győzelmesek lehessünk, ne csak egyszer-egyszer az életben, hanem az életünk minden területét, ami egész életünket, egész lényünket minden rossz szokásunkat is tudjunk a te kezedre bízni, hogy te megtisztíts és megszentelj bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy ezt te magad munkálod bennünk, szeretsz bennünket, és küzdesz értünk. Köszönjük ezt, ami megváltunk nevében, és hálát mondunk ezért neked. Amen.